szépen.
Tisztelt konferencia, kedves barátaim! Engedjék meg, vagy engedjétek meg, hogy tulajdonképpen azt, amit én leírtam, azt most felolvassam. Néhány dolog esetében majd picit kötetlenebb információkat is fogok majd hozzáfűzni, de minden esetre felkészültem arra, illetve arra az előrejelzésre, hogy majd ennek a konferenciának az anyaga egy külön kötetben megjelenik. Tehát, ahogy a bevezetőben is elhangzott, ez a mai szakmai konferencia, mert hát így szerepel a meghívóban, kivételes alkalomból, rendszerváltás után 20 évvel remélhetőleg alkalmazod arra, hogy elfogadatlanul, pártatlanul, a mai kutatási lehetőségek és eredmények alapján próbáljon választ adni arra a kérdésre, hogy milyen volt a szerepe a szlovákiai magyarságnak a több éves folyamatban, és mit hozott ez a sokak számára hihetetlen eseménysorozat a társadalom és gazdaságpolitika szempontjából rövid távon. Maga az előadásom egyfajta kérdés hangotra épült lehetőség forrása többszöröse, mert mai lehetőségek alapján próbál megoldást találni a bevezetőben tett felvetésre. Talán még mielőtt velem érnék a dolgok rengetegébe, a legeslegelején picit provokatív módon fel kell tennem néhány nagyon fontosnak is kérdést, mely mellett két évtized távlatából nem lehet elvaladni. Annak ellenére, hogy a rendszerváltás tényét senki sem vonja kétségbe, abban volt a lehetőség, hogy tisztán lássuk az elmúlt rendszer manipuláló mechanizmusát, a maga represszív intézkedéseivel és a rendszer követető struktúrát. Talán érdemes megjegyezni, hogy ez a ködös látás tulajdonképpen befolyásolt az egész szlovákiai magyar társadalom 20 éves fejlődését. Felmértük-e, hogy mit okozott valójában a kommunista rendszer a szlovákiai magyarságnak, és mit vitt át magában a rendszerváltás során az elmúlt 40 évben? Megneveztük-e nevén a rendszer kádereit, akik a pártállam jogtalan hatalmának megszivárgításával a nemzetmentés címszav alatt megfeledkeztek az általános emberi jogok és a demokrácia elemi jogok érvényesíthető lehetőségeiről. Csak zárójelben említem meg, annak ellenére, hogy ez a rendszer tényleg zárt volt és represszív volt, bizonyos értelemben, legalábbis 70-es évektől adva volt a lehetőség arra, hogy bizonyos fokú emberi jogok érvényesítésre kerüljenek Csehszlovákiában. Találtunk az újraformálódó hazai magyar társadalom számára hiteles, követni való példaképeket. Elkövetette a 89-et követően a szlovákiai magyar értelmiség, és elsősorban mint a humán értelmiségre gondolok, a poti és a politikó minden tőle telhető, most 20 év után nyíltan őszintén megbeszélhessük nem csak a rendszerváltozásról, de mindarról, ami időrendben több évtizedre visszamenőleg ezt megfecsételte, illetve meghatározta. Értem ezeknek a kérdéseknek a súlyát és felelősségét, de nem biztos, hogy nekem kéne erre megkeresnem a megfelelő választ ki ezen a helyen. Éppen ezért engedjék meg, hogy csak változatosan térjek ki azokra a nemzetközi hazai összefüggésekre, elérhető újnak nevezhető állambiztonsági forrásokra, amelyek az előadásomban feltüntetett látószöget másokba helyzetbe állítja. Meg kell azonban állapítanom, hogy e rövid ismertető rendszerváltás két évre próbál forrásanyagot előtárni, illetve 387-től 88-89-es évre. Tehát kezdjük a nemzetközi összefüggésekkel. A szlovákiai magyarság második világháború utáni kalváriája viszonylag felfedett terület. Ugyanez viszont nem mondható el teljességgel a múlt század 50-es éveinek történéseiről egészen a rendszerváltozás. A pirosbetűs eredmények tendenciózus interpretálása viszonylag ismert, csak azt nem mértük még eddig fel, hogy mi volt ennek az ára, és milyenek ennek a mára gyakorolt hatásai. A 20. század második felében történt változások mögött, és az érvényes a kisebbségi létre is, a nagy politika logikus lecsapódását kell keresni. Éppen ezért nem állom azonban, hogy az idő rövidsége miatt, hogy 45-től haladva kitérek ezekre a nemzetközi vonatkozásokból eredményezett, született negatív, illetve pozitív hatásokra. Az, hogy a kommunista rendszer a nyugat, illetve a hidegháború nyomásán időről időre nyomására, időről időre picit engedett, több esetben megváltoztatta, nagyobb teret biztosított a másként gondolkodó ellenzéki személyek, kisebb csoportok szervezkedések, hivatkozási, érvelési alapjához mozgásteréhez. Ezek a dokumentumok többek között a Helsinki folyamat, illetve az zárók már jogi értelemben legitimálták az akkori ellenzék tevékenységét a vasfüggönytől keletre. A 80-as évekre a hidegháború folyamata és eredménye óriási hatással volt a kelet-európai változásokra. Janis Kálmán ezzel kapcsolatosan egy helyen megjegyezte, könyvben nem is olvashatják, hogy tulajdonképpen Kelet-Európa ezzel megnyerte a világháborút. A nemzetközi fegyverkezési verseny és az ezzel párhuzamosan folyt emberjogi kezdeményezések rákényszerítették Brezsnyevet, majd Gorbacsovot, hogy a tarthatatlan gazdasági helyzetből a legkevésbé fájóan próbáljon profitálni, hátuk mögött a hatalmas pártaparátussal és az azt szolgáló honvédelmi és belügyi fegyveres testületekkel és titkosszolgálattal. Laci említette, hogy többsége vannak itt a partizánok, tehát nagyon jól emlékezhetnek önök is arra a folyamatra, ami a 70-es években megkezdődött szovjet, illetve csehszlovák oldalt tekintve is. Az, hogy 74 az szint az oroszok kiengedték, tulajdonképpen ez is annak a következménye volt, hogy 73-ban megkezdődött meg maga a Helsinki folyam. Sorolhatnám tovább azt, hogy a rendszer 89-ben olyan helyzetbe került, megemlíthetnénk a sikertelen afganisztáni bevonulást, Gorbacsov régen találkozóit, Gorbacsov push találkozóit, a máltai találkozás végeredményét, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy maga Kelet-Európa kikerült a szovjet szférába. A nemzetközi diplomácia keretén belül azonban legnagyobb hatással bírt, ahogy említettem, a Kelet-Európai ellenzék kialakulására és tevékenységére és megerősödésére a Helsinki folyamat. Tagadhatatlan, hogy a 75. augusztus 1-én aláírt helyszinti záróokmány rányomta bélyegét a csehszlovákiai ellenzéki mozgalmak kialakulására, a Karta 77-re gondolok, a föld alatti egyház mozgalmára Szlovákiába, a jogvédőbizottság kialakulására, és a többi. A nemzetközi diplomácia események alapján az alapvető szabadságjog tiszteletben tartása megjelent a hazai jogrendszerben, és annak közvetlen érvényesítését a pártállam a legnagyobb erővel igyekezett fékezni, illetve büntetni. Az úgynevezett belső ellenség ellen való harc az 1948-as kommunista hatalomátvételtől napirenden volt egészen 89-ig. Ehhez a kommunista titkosszolgálat kihasználta azokat a lehetőségeit, amit az egypártrendszer biztosított számára, és amire a tömbön belül kölcsönös együttműködési megállapodások teret adtak. Tehát gondolok itt a KGB és az egyes nemzeti titkosszolgálatok közötti megállapodásokra, az STB, KGB, az STB, az AV, illetve az állambiztonság közötti egyezményekre egészen 89-ig. A rendszerváltozás előtt volt egy nagyon fontos találkozója a csehszlovák STB felhárítási főcsoport főnökségének, a 3x3-as főosztálya, ahol tulajdonképpen már azok az ideológiai, illetve egyéb célkitűzések, amik körülbelül úgy értékelnek, hogy 87-ig érvényesek voltak, érvényesülhetették. Tehát a magyar állambiztonság teljesen más látószögben tekintett ezekre a globalizált problémakörökre, csehszlovák szempontból gondolom, itt elsősorban az ellenzéki mozgalmak megfigyelésére. Forrás. A rendszerváltozáshoz kapcsolódó magyar vonatkozású forrásanyag csoportok semmiben sem különböznek a 20. század történelmére vonatkozó általános képtől. A három alapforrás, a levéltári, az elbeszélt és az írott, nyomtatott összetétel és fajsúly azonban lényegesen eltérő. Itt és most elsősorban az állambiztonság által létrehozott képzett forráscsoportokat és azon belül is néhány eddig kevésbé ismert tényt szeretnék kiemelni. Az egypárti totalitárius kommunista rendszer 48. februárja után az úgynevezett belső ellenség létét és tevékenységét a maga érdekei és szabályi szerint kezelte egészen a rendszerváltozásig 89-ig és a legagresszívabban lépett fel ellenet. érvényes ez a meghatározás a magyar kisebbségre, mint közösségre, és azon belül az egyes személyekre is, ugyanis az állambiztonság a pártvezetés alapján meghatározott tevékenységi fővonal alapján nem kis hangsúlyt fektetett a magyar kisebbség szervezkedésének felügyeletére és a kisebbségen belüli aktivisták megfigyelésére. Mindkét irányban folytatott operatív tevékenység a magyar nacionalizmus gyűjtőfogalom alapján zajlott természetesen azokon a földrajzi területeken, ahol a magyarság számaránya ezt előrevetette egészen 1952-től. Az államvédelmi miniszter titkos parancsban rendelte el a burzsoá magyar nacionalizmus problémakör legszigorúbb vizsgálatát és monitorozását. Tehát minden aktivitás, amely csak picit is különbözött a párt hivatalos álláspontjától, és így ellenzéki próbálkozásként csapódott le a magyar kisebbségen belül egészen a rendszerváltozásig, az állambiztonsági értékelés szerint nacionalista jelzővel volt ellátott. Érvényes ez az 50-es évek második felében szerveződő fiatal író csoportjára, Tőzsér, Cselényi, a 60-as évek elején a pártban megindult enyhülés folyamán kialakult kisebbségi kezdeményezésekre, klubmozgalom 1968-ra, és a normalizáció időszakában folyt ellenállási formákra, tehát konkrétan a Jogvédőbizottság tevékenységére is. Nemzetközi együttműködési megállapodás. Az állambiztonság minden szinten igyekezett ezeket a folyamatokat az ellenőrzés alatt tartani, fékezni és bomlasztani elsősorban. Ezt megpróbálták globalizálni a szocialista táboron belül a tagországok szervei. Moszkva utasítása után az egyes tagországok maguk között is írásos megállapodások alapján végezték a titkosszolgálati feladatokat. Nagyon fontos források számunkra, szlovákiai-magyar vonatkozásban is, a csehszlovák és a magyar belügyminisztérium által aláírt együttműködési megállapodások, melyek a baráti biztonsági szolgálatok közötti konkrét együttműködésekre adtak lehetőséget. Legfelsőbb miniszteri szinten a normalizáció elején 73. december 17-én Budapesten aláírt megállapodás csehszlovák részről Obzina belügyminiszter, magyar részről viszont Benkei András miniszter írta alá, tehát ez bír számunkra a legnagyobb jelentőséget. Ez a megállapodás adott keret lehetőséget a továbbiakban egészen a rendszerváltozásig, hogy a két minisztérium közvetlen felügyelete alatt álló biztonsági szolgálatok konkrét együttműködési terv alapján közösen lépjenek fel az antiszocialista, a nacionalista és a cionista erők szervezetek, illetve központok ellen. Az említett megállapodás alapján például a csehszlovák és a magyar elhárítás több közös dokumentumot hozott létre. A belső ellenség problémakörében az STB 10. csoportfőnöksége 80-as évek elejétől külön megadott együttműködési terv alapján tartotta a kapcsolatot a magyar minisztérium 3x3-os csoportfőnökségével. Ebben az időszakban három megállapodás született, 81-től 83-ig, 84-től 85-ig, illetve 89-től egészen 93-ig terjedő időszakra. Ugyanez mondható el a katonai kémelhárításról és a hírszerzésről is. Mindhárom szerv Moszkva utasítása és irányítása alatt lépett figyre. A kölcsönös operatív ellenőrzés, dokumentálás és információcsere során például 1981-től közösen dolgoztak a geológ akció, elsősorban Turai magyarországi kapcsolatainak ellenőrzésére irányult. Ugyanakkor, még ha kevésbé hangsúlyosan is, de megjelent Turai kompromittálására tett aktív intézkedések terve is. Érdekességként talán még érdemes megemlíteni, hogy szintén ez az együttműködési terv tartalmaz még egy szlovákiai-magyar vonatkozást, és pedig a doktor akciót, mely Nagyidai Ernő megfigyelésének koordinálását vetítette elő. Bár a fent megjelölt együttműködési megállapodások a baráti biztonsági szolgálatokról szól, 89-ben, ahol tettem rá már említést, nagyon sántított ez a dolog. Következő forráscsoport a napi operatív információs jelentése. Az STB központi szervei által képzett iratanyag között kiemelt fontosságú helye van a napi operatív jelentéseknek. A PAR és a PM csúcsvezetése számára készült dokumentumok az elhárítás egyes területi és központi szerveinek szintjén keletkeztek, majd azok összesítésével, tehát a háttéranyagból készült minisztériumi, illetve csoportfőnökségi összesítést hozták létre. Bizonyos szinten a napi operatív jelentések a hírszerzés tudósításait is tartalmaznak. A jelentések tartalmi szerkezetek külön kiemelném azt a három szakaszt, amely az ország biztonsági helyzetét, az ellenséges személyek tevékenységét és a lakosság közhangulatát elemzik. Csaknem hiánytalanul teljes egészében fennmaradtak a központi és azok kiegészítésére szolgáló területi szervek jelentései a vizsgált időszakból, tehát 1989-ig. A rendszerváltás csehszlovákiai eseményei kutatásához elsődleges forrása. Szlovákiai-magyar szempontból is biztos hivatkozási forrásnak számít. Az úgynevezett belső ellenzék megfigyelésére összeállított 89-es operatív munkaterv alapján ezekben a jelentésekben viszonylag szép számmal találunk magyar vonatkozásokat is. A magyar nacionalizmus, mint állambiztonsági szempont már ritkábban fordul elő, ez érthető is. Tavasszal a Panoráma egyes adásainak és a hazai ellenzékiekkel történt riportok korbácsolták fel a lakosság közhangulatát. A Dubcsekkal és Csarnogurszkival foglalkozó jelentések mellett a magyar vonatkozású történések háttérbe szorultak. Csak néhány forrást szeretnék kiemelni. A november 18-ai vásári eseményt az STB kerületi szerve két nappal, november 20-án regisztrálta. Megjegyzi, hogy Tóth Lajos születésnapi összejövetelén, aki a Vörös Marti tagja, tehát ez így szerepel az STP-s anyagukban, tehát lefordítva szlovákra Marta Vörösová. Ironikus, de akit érintett ez az időszak, az tudja, hogy kiírta ezeket a jelentéseket. Anyanyelvi szinten beszélte nyelvünket, de úgy látszik, voltak bizonyos hiányosságai a magyar művelődés történetből. Megjegyzi, hogy ezen a jelentésen 90-en vettek részt, csemadok tagok, a FIK tagjai és több közelebbről nem ismert magyar állampolgár. A rendezvényen a jelentés szerint három nacionalista követelést megfogalmazva, a magyar kisebbség körében egy kereszténydemokratikus politikai szár megalakítása, a magyar kisebbség kulturális és politikai autonómiának szükségessége, a szlovákiai-magyar kisebbség képviselői tevékenységének fokozása és azok külföldi kapcsolattartása. Az STB-s ismeretanyag az ügynök hálózat tagjaitól származott, a jelenlévő között volt belőle néhány. A közvetlen hozzátartozók például azt is tudják, hogy hát épp a szálloda vezetője, aki nagyon gyakran megfordult ott köztetek, hát kiderült végső soron, hogy hát ő is az jelentők között volt. Az FMK megalakulásának tényét az STB-nek viszonylag megkésve sikerült regisztrálni. Mi lehetett ezzel az STB célja? Ez itt a nagy kérdés. Majd később erre is kitérünk. A pozsonyi kerületi szerv november 30-án beszámolt többek között arról, tehát csak nem két héttel később, hogy a magyar értelmiség körében megalakult a Független Magyar Fórum, Nyilvánosztói Magyar Szükség Fórum, melynek vezetőek Rendel Lajos. A fórum a rendszer és a szocializmus megmentését tűzte ki célul, és példaképpen Fidesz. A jelentés ugyanakkor ebben a témában kiemelte, hogy a fórum célja a csemadok szétverése. Szlovákiai magyar vonatkozásban a tárgyalt operatív jelentés tartalmaz még egy nagyon fontos információt, mely szerint a fórum tagjai közt vannak a TIK tagjai, de hogy kik, azokat nem sikerült sajnos kinyomozni. Na most ugyanakkor ez a jelentés tartalmaz még egy nagyon fontos információt, tehát a dátum nagyon fontos, 30-a. Az operatív hálózat szerint, tehát szintén az operatív hálózat szerint, a pozsonyi és a nyugatszlovákiai idősebb magyar nacionalisták. Tehát voltak fiatal magyar nacionalisták és voltak idősebb magyar nacionalisták. Körében kialakulóban van a csehszlovákiai magyar fórum. A fórum ellenpólust alkot az FNK-val szembe és szoros kapcsolatot tart fenn az új szószerkesztőségével. A rendszer megreformálására törekednek, céljaik elérésére a csemadokat akarják mozgósítani és kihasználni, ugyanakkor harcolni szeretnének a fiatal magyar és szlovák extrémisták, idézem, ellen. E két tárgykör nem csak teljesen azonos formában megjelent a prágai központ december 1-i napig jelentésében. Nagyon érdekes, ahogy említettem még a kezdetén, hogy ez a 35-ai dátum ez nem véletlen. Tehát csaknem két hétig várt az STB, közben az ügynök hálózat dolgozott, megalakult a csemadokon belül, illetve mellett a fórum, és ezt valahogy összekezve föltállalták szövetségi belügyminiszternek, és akkor kezdett a szövetségen belül is dolgozni néhány befolyásos STB tekervény. Nagyon érdekes, majd azért a végén erre is kitérek, de nem akarok a dolgok elmények van. Szintén fontos iratcsoport a belügyminisztérium szigorúan titkos parancsai. A bácsonyos forradalom tárgyalása során a belügyi szervek tevékenysége befolyásolt több konspiratív magyarázatot is szült a múltban. Többen úgy látták, éppen az STB volt az, amely a párton belüli megújulás szolgálva játszott el a maga Csipke Rózsika szerepét. Ezt a tévelméletet cáfolják azok a BM intézkedések, rendeletek, melyek a kialakult helyzet alapján fogalmazzák meg teljes szigorral az egypárti rendszer megvédését. František Kincz, a szövetségi belügyminiszter november 17-én országos viszonylatban a Nemzetközi Diáknap alkalmával közrend fenntartása miatt az összes belügyi szervnél különleges készültségi állapotot rendelt el egészen 20-áig. Többek között ennek az intézkedésnek volt köszönhető a prágai demonstráció véres elnyomása, az STB november 19-i brutális közbelépése a prágai diákok egy csoportja ellen, akik a házi őrzetben lévő Václav Bendát meglátogatták. A szigorú belügyminiszteri intézkedések az antiszocialista erők aktivitása miatt a közrend fenntartására hivatkozva folyamatosan jelentek meg, és a kiélezett belpolitikai helyzethez viszonyultak. November 20-án megjelent újabb szigorúan titkos parancs harmadfokú különleges feszültségbe helyezte, vagy készültségbe helyezte a belügyi szerveket az egész országon belül. Pozsonyban volt az ország három operációs tábjának az egyike, mely a fővárosban, illetve a Nyugat-Szlovákia kerületben volt hivatott eljárni. A parancs alapján fokozták a hálózati tisztek operatív tevékenységét, az adatgyűjtést és dokumentálást, különös tekintettel az államellenes egyénekre. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a belügyi szervek mellett a párt központi vezetése komoly előkészületeket tett a hadsereg bevetésére országszerte, a tiltakozó megmozdulások során és az ellenzéki képviselő csoportok ellen. Most a könyv, aki esetleg beleolvasott, vagy a későbbiek bele fog olvasni, a meginterjúlt alanyok elbeszélésével, ez nyilván mostan előjön. Tehát november 17-ét követően azért senki sem gondolta, hogy itt ez a rendszer 17-éről 18-ára megbukott. A Zászak fedő nevű akció végrehajtásának elvetésére a pártvezetés november részéről november 24-én történt, tehát akkor vetették el azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen a néphadsereg beavatkozik ezekben a folyamatokban. Ez tulajdonképpen akkor történt, mikor a párton belül is megtörtént a palota forradalom. Ezt követően a kommunista hatalom a belügyi szervek fokozott visszavonását rendelték el, mely végül oda vezetett, hogy Lorenz miniszterhelyettes december 11-én megszüntette a belügyi szerveknél a különleges készültségi állapotot. Következő forráscsoport, amit szeretnék önöknek bemutatni, az a csoportfőnökségi operatív munkatervek, illetve összegzése. A hazai ellenállási formákra és a rendszerváltásra vonatkozó állambiztonsági források közül kiemelkednek az egyes csoportfőnökségek, a 2-es, 10-es, illetve 12-es, a 2-es a belső elhárításra, a 10-es csoportfőnökség szintén, a 12-es csoportfőnökség viszont az egész szlovákiai STB tevékenységet felügyelte, illetve irányította. Tehát ezeknek a szerveknek a rendszeres munkatervei, azok kiértékelései, illetve az egyes szervek által készített operatív összegzések. Érdeklődésünk központjában 3 év, ahogy a bevezetőmben is mondtam, 81-88-89 iratanyaga áll. Előjáróban meg kell említeni, hogy a fent említett forrás halmazban a 89. novemberi eseményekről magyar szempontból nem történik említés. Ennek megvannak a maga érthető oka is, a tervek előre készültek, tehát a 89. novemberének az értékelése nem szerepel. Ugyanakkor ezek a tervek általában negyedéves értékelést készítettek, amiben viszont 89. utolsó negyedévének értékelésében talán logikusan már ezek nem szerepeltek, illetve nem is szerepeltek. Állambiztonsági szempontból a legnagyobb veszélyt a Jogvédő Bizottság tevékenysége jelentette, illetve maga Durai Miklós. 87. januárjában a Jogvédő Bizottság több éves hallgatás után újra felújította a dokumentumok kiadását. Az STB Durai csak nem minden lépéséről tudott, a beszervezett ügynökökön keresztül. Az év második felében tárgyalt a harcásokkal, Prágában, konkrétan József Pofrizekkel, a mozgalom egyik szóvivője. Itt jegyzem meg, hogy Durai először 80-ban találkozott Prágában a harcásokkal, Václav Havel öccsével, Ivannal. Erről a találkozóról fennmaradt egy nagyon-nagyon értékes dokumentumanyag. A 4-es csoportfőnökség, amely az operatív megfigyelést végezte, dokumentálta ezt a találkozást, és hál' Istennek meg is maradt. Durai egy anyagot egyeztetett Vohrizekkel a hazai kisebbségekről, melyet a Kartának kellett Bécsbe juttatni az EBSZ ülésére. Az anyag szerint Durai és társai csemadok helyzetéről készít jelentést, ugyanakkor készül a magyar fordításra a pozsonyi értelmiségiek nyilatkozatának, melyet a szlovákiai zsidók deportálása 45. évfordulója kapcsán adtak ki. Ez meg is történt, ez a nyilatkozat a Karta anyagaiban szintén megjelent. Megjegyzi a jelentés, hogy Durai az STB hatásos intézkedése ellenére folytatja tendenciózus tevékenységét. A 10. csoportfőnökség az aktuális biztonsági problémákról írt évvégi jelentésében a magyar nacionalizmus problémakörről megjegyzi, hogy a Kaldera akción kívül megfigyelés alatt álló Durai tovább folytatja ellenséges tevékenységét. Az értékelés kiemeli, hogy Durainak kivételes engedéllyel az USA-ba kellett volna utaznia, amire eddig nem került sor, így várható, hogy ezzel újabb ellenséges kampányba kezd majd a külföld előtt. Ez a megállapítás még a későbbiekben érdekes mozzanatot alkot. 88-ban tovább folytatta a Jogvédő Bizottság a szlovákiai magyarságot érintő dokumentumok kiadását. Az elhárítás éves jelentéseiben a belső ellenség sorai között a magyar nacionalizmus út alatt újra felsorakozik Durai és a Jogvédő Bizottság. A központi szinten egy jelentős döntés született 87 második felében, melynek érvényesítésére ebben az évben került sor. A belügyminiszter első helyettese a 10. csoportfőnökséggel közösen kiadta a CLEAN, tehát magyarul ÉK fedőnevű akciótervet. A lényeg az volt, hogy az operatív tevékenység minden eszközével szétverjék az ellenzéki csoportok valós vagy látszólagos egységét. Ezt elsősorban a csoportokon belüli egyes személyek, általában a vezetők kompromittálásával, a kölcsönös bizalmatlanság előidézésével és a kapcsolatok zavarásával igyekeztek elérni. Ezzel a tendencia a 88. évi munkatervben magyar vonatkozásban is érvényt kapott. Durai esetében a Jogvédő Bizottságban folytatandó tevékenységét aktív ellenőrzéssel a három testőr, Liba, Archivár és Horizont kellett, hogy ellássák, de úgy, hogy nehogy dekonspirálják egymást. Tehát ők saját, tehát nem is tudtak egymásról. Ez volt ám az ördög utat. A három személy feladata az volt, hogy bomlasztólag hassanak Durai kapcsolataira a hazai és a magyarországi ellenzéki körökben. Durai és rajta kívül a Jogvédő Bizottság tevékenységének ellenőrzése más vonalon is zajlott. Elrendelték postája ellenőrzését, és mivel állandó kapcsolatban állt Lipa, illetve Archivár ügynökökkel, azok telefonjait is lehallgatták. A pozsonyi kerületi STB elhárítási főosztály feladatul kapta a Durai kompromittálására elkészített terv végrehajtását. A kompromittálás részben a tervezett amerikai úttal függött össze. A 10. csoportfőnökség negyedéves értékelése megjegyezte, hogy a Durai elleni további kompromittálás feltételei elő vannak készítve. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a nevezett támogatottsága a magyar kisebbségen belül csökkenőben van. 87-88-ban az STB számára a másik célszemély Janics Kálmán volt. Janicssal szemben hasonló eljárást tervezett és eszközölt az STB, mint Duraiban. A folyamatos zaklatások, megszorítások mellett fokozatosan elszigetelték a magyarországi ellenzék tagjaitól. Telefonját lehallgatták, postáját ellenőrizték. Durai és Janics közti ellentétet, mely még a 80-as évek elejére nyúlik vissza, az STB nagyon jól ismerte. A meghirdetett CLEAN, tehát ÉK akción belül a két személy közötti ellentét további elmélyítésén dolgoztak. Az STB 88-ban a megszorító intézkedések mellett teljesen manipulálta Janicsot. Ha kellett, akkor elszigetelték a magyarországi ellenzékeit, ellenzékiektől, másik oldalon viszont kapcsolatba hozták annak néhány tagjával, hogy azokat Durairól kialakult teóriájával dezinformálja, és Durait ellehetetlenítse azok szemére. Durai 88. augusztus 15-én egy évre az USA-ba utazott, Indiana Város Egyetemének meghívására. Távoztával a jogvédő bizottságon belül az összekötő szerep Varga Sándornak jutott. Durai távoztával a bizottság visszafogottabb tevékenységet fejtett ki, 89. december 28-i felfüggesztésig két dokumentumot adott ki. Annak ellenére, hogy az STB 88-ban négy új esetet nyitott meg a magyar nacionalizmus problémakörében, többek között Szatmári György és Fodosi Gyula szigorú megfigyelésére, 89-ben a magyar kisebbség államvédelmi megítélésében változott. A második csoportfőnökség a felső ellenzékkel szembeni feladatsor közül februárban a magyar nacionalizmus problémakörének elemzésében megalapítja, hogy a magyarországi belpolitikai változások nem bírnak negatív hatással bírnak. De kitér arra, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a csemadok aktivitására. Következő forrásanyag az operatív dosszié. Az állambiztonsági szolgálatok operatív tevékenységének legismertebb forrásai ezek. A személyi dossziék mellett az objektum dossziéket célcsoportra, problémakörrel kialakított összesített operatív anyagból lett kialakítva. Az STB az 50-es évek végén kezdte gyűjteni az ismeretanyagait az objektum dossziékban a magyar nacionalizmus problémakörére. Az első ismert objektum dosszié Pozsonyi kerületben, illetve Nyitrai kerületben 1958-ban lett megnyitva. Mindkét dossziét 68-ban zárták le, és a későbbiekben sajnos megsemmisítették. A normalizáció időszakában részben megváltozott a magyar nacionalizmus gyűjtőfogalom értelmezése. Ez természetesen összefüggött a jogvédőbizottság megalakulásával és tevékenységével. Ekkor kapott a magyar kisebbségi kérdéskör szigorú állambiztonsági értelmezést is. 1980. január 22-én a 10. csoportfőnökség szintjén megnyitották a Hungária fedőnevű objektum dossziét, mert a csehszlovákiai magyar nacionalistákra gyűjtötte az operatív ismeretanyagot. A dossziét 1989-ben is nyitott volt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan használta az STB. Több a mai értelemben sarkalatos dossziéhoz hasonlóan ezt is megsemmisítették, sajnos 89. december 6-án. Részben ehhez az időszakhoz kapcsolódik még egy fontos objektum dosszié, mely központi szinten keletkezett. A pártvezetés a kelet-európai folyamatokat nagy aggódással nézte. A kialakult lengyel és magyarországi belpolitikai állapotok miatt szintén az elhárítás központjában Preščák miniszterhelyettes utasítására 81 végén a szlovák-magyar határszakasz megfigyelésére, a magyar nacionalizmus egyes formáinak dokumentálására, az országon belül és annak határon kívül, illetve Magyarország amerikai és vatikáni kapcsolataira felmérésére központi szinten megnyitották a IH, tehát magyarul Dél fedőnevű objektum dossziét. A dossziét még a rendszerváltás előtt 1986-ban zárták le, és levéltárba helyezték. A központi dossziéhoz természetesen kapcsolódnak a három szlovákiai kerületben nyitott hasonló témájú dossziék is ebben a témában. Ezek az anyagok, hál' Istennek, rendelkezésünkre állnak Prágában, illetve itt Pozsonyban. Zárszó. A rendszerváltozás után országainkban itt, elsősorban Magyarországra, Csehországra, illetve Szlovákiára, gondolok, elhatalmasodott egy vélemény. Az állambiztonsági iratok hozzáférhetőségének kezdeményezésével egy időben elindult egy kampány a források bagatelizálására és hitelességük megkérdőjelezésére. A kampány része volt az a riogatás, hogy ez a folyamat a társadalom belül hosszú agyáratot fog elindítani, és vége láthatatlan következményei lesznek. Ma már tudjuk, hogy az egész egy álszent, sajnálatos kezdeményezés volt az egyes csoportok részéről, ennek a célja az önigazolás társadalmi érvényesítése volt. Ma tudjuk, hogy a forradalmi tömeg senkit sem lincselt meg, és véres áldozatait sem lettek a rendszerváltás utolsó folyamatán. Sajnos ma ott vagyunk, hogy az áhítatott társadalmi katarzis nem következett be, de adva a lehetőség, hogy tisztában lássunk a zavarosban, legalábbis 1989-ig, és itt térek vissza a mondatomhoz, mert nagyon érdekes lenne betekinteni 90-től folyamatosan vagy újra nyitott dossziékba. Ma az állambiztonsági iratokhoz való hozzáférés állampolgári jogként kell, hogy érvényesüljön és érvényesül is. Kisebb-nagyobb eltérésekkel az említett három országban erre módosítva. Ezért merem talán halkan állítani, a rendszerváltás után 20 évvel, hogy eljött annak az ideje, hogy az események hagyományos történetírói megközelítésére a közeljövőben sor kerüljön. A téma adott, a módszertan és a források ismerete szintén. Talán csak a kellő távolságtartás, függetlenség és persze egy kis adag kurázsi kell ahhoz, hogy túllépjünk a közelmúlt tabuizált témáin. Köszönöm szépen!